No hát ennek a kiállításnak a lényege az, hogy a bemutatott eszközök azok nagyjából 1974 és 2004 közötti időszakot mutatják be, tulajdonképpen azt az időszakot, amikor a hardware és szoftver fejlesztés aranykorát érte itt Magyarországon, aminek több oka is van. Az egyik az embargó, a másik a mikroprocesszorok és LSI memóriák lehetősége, a harmadik pedig az, hogy itt olyan mérnök csapat jött össze és szoftveresek, akik mindezeket a fejlesztéseket nagy odaadással végezték és nagy lelkesedéssel. A magyarázathoz leginkább az tartozik hozzá, hogy ebbe az időbe a memória az még rendkívül kevés volt, amit el lehetett érni, és ennek az áthidalására születtek meg az első legragyogóbb ötletek. Ha végignézünk itt a berendezések között, 3-4 olyan eszközt találunk, ami abba az időbe a kelet-európai régióban a legfejlettebb volt, és az embargó töréshez hozzájárult. Tehát olyan eszközök, amelyeket mint nagy berendezés nem lehetett behozni, viszont a hozzájuk való alkatrész az hozzáférhető volt már. Különböző csempészutakon, így Ausztria, Törökország és Izrael gazdagodott meg azon, hogy nekünk háromszoros áron odaadta az alkatrészeket. Na most ennek az időszaknak nagyon sok sikeres berendezése készült, így elsőre hármat említenék. Az egyik ez a kisméretű, de igazából óriási grafikus display, amelyik a GD80, a dialóg szerszámgép vezérlő, a atomerőművi kazetta átrakó, és egy kicsit odébb pedig az X25 hálózati rendszer, amelyik mindegyik a szigorú embargó volt, és mindegyiket ki kellett fejleszteni, hogy működőképes legyen. Hát ezeken megyünk sorba. Tehát a kiállítás lényege az 74-től kezdődik, de persze jóval korábban is voltak fejlesztések, amiknek egy részeit itt lehet látni a vitrínbe. Ezek egyrészt a kezdeti számítás technikai eszközök, de már beleértve a grafikus diszplét is, és a ide telepített számítógépek is adtak egy olyan környezetet, hogy azt akiban már jól lehetett fejleszteni mindenfélét. Ha megnézzük itt a vitrínbe, egy olyan darabbal kezdeném, ami egy 72-be ide telepített amerikai számítógép nyomtatójának a memóriája. Ezt valaki közelről megnézi, ez egy ferit memóriás pár 100 bájtos memória, de már olyan kis ferit gyűrűkkel, ami 10 milliméterekbe mérhető, és ebbe 4 vezetéket kellett leányoknak általában befűzni. Ez volt akkor a memória. Tehát itt látszik az, hogy a memória az egy rettentő, hogy mondjam, kívánt darab volt, és abban az időben kevés volt belőle. Ez egy szintén 70-es években, de a Stakiba fejlesztett ferit memória, ami egy különleges karaktergenerátor volt, diszplékhez próbálták használni. Ezek az itt látható fényképek mutatják azt is, hogy kezdetben hogyan próbáltak nyomtatott áramkört rajzolni, készíteni. Léteznek itt XY rajzoló gépek, egy ADBAP, amin készültek az első gépi nyomtatott áramkörök. Vagy a lyukszallagolvasó, ami szintén a Stakiba készült, ez a kicsi, ami akkoriban volt az adathordozó. Tehát a 70-es években a 8 lyukas lyukszallag és az úgynevezett teletype, ami nem más, mint egy távgépíró, 8 csatornással, ezek voltak a perifériái a számítógépeknek, tehát ezen keresztül lehetett kommunikálni. De már akkor elkészült ez a GD71-nek nevezett display, ami ezzel a borzasztó nagy ernyővel, radarernyővel ott bent látható készült. Ugyanis, és ezen az is látszik, hogy vektoriális diszplé volt. A vektor diszplé azt jelenti, hogy a vonalaknak csak a végét kellett megadni, és úgy rajzolta az ábrát. Ez azért volt gazdaságos, mert ez azt jelentette, hogy kevés adatból jó ábrát lehetett csinálni. És mivel memória kevés volt, ezért választották ezt az utat. Ez annyira kevés volt, hogy csak egy géppel együtt tudott működni, egy R10-zel, vagy egy TPA-70-nel, és így alkotott működőképes rendszert. Na most egy kicsit, ha idébb jövünk, akkor itt látjuk az első katalógus félét, amelyik már félvezető memóriákról szól, az a Texas áramkör. Ez adta a lehetőséget arra, hogy egyáltalán fejleszteni lehetett, nem gyári méretekben, hanem laborszinten. Mert ezeket az áramköröket már be lehetett hozni, vagy csempészni, és ezek voltak néhány 100 byte-tól néhány kilobájtig memória félvezetőbe, ami mindazt lehetővé tette, amit a kiállításon van. A másik óriási lendületet adó dolog a mikroprocesszor. Itt látható az emblématikus 8080-as lent a kis füzeten, amelyik ugye az első igazi 8 bites processzor volt, mellette ott látható a bajnok 8088-as, ami az IBM-nek köszönheti, az IBM PC-nek a nyerő pozíciót, mert hiszen mellette van a Z80 meg a Z8000, a másik szekrénybe pedig a 6800 és a 68000. Ezek mind jobbak voltak a 8088-asnál, de mégis az nyert az IBM dömpingje miatt. Tehát itt látszik, hogy nem mindig a tudomány dönti el a dolgokat. Na de visszatérve rá, a mikroprocesszorok nélkül ezek a fejlesztések mind nem mehettek volna. Tehát az volt a szituáció, hogy nagy berendezést nem lehetett behozni, kifejleszteni viszont kellett, mert szüksége volt az oktatásnak, az államnak, ezekre az eszközökre, a gyártásnak, és ezért volt egy óriási lehetőség, hogy tudtuk, mit kell kifejleszteni, megvoltak hozzá az elektronikus áramkörök, amik persze nem Magyarországon készültek, hanem nyugaton, és ezek után meg lehetett csinálni a nagy berendezéseket. Készült Magyarországon is mikroprocesszor, tehát volt úgy, mint az NDK-ba, hogy csiszolással visszafejtették és legyártották a processzorokat, de ezek kihozatala és gazdaságossága nem volt jó. Az NDK-ba az Z80-at azt profin gyártották már, tehát azt nyugodtan lehetett használni. Ebben a vitrínben leírások és prospektusok láthatók az egyik legfontosabb eszközrendszerről, ami a gépészetben a tetszőleges formák gyártására alkalmas eszközöket mutatja. Egyrészt ugye a tetszőleges forma alatt mit értünk, tehát például azt, hogy létezik egy műanyag palack, aminek öntőszerszámát kell, vagy fröccsöntőszerszámát elkészíteni. Ennek ugye egyik oldala sem szabályos geometria, tehát szabad felületnek nevezett dolog. Ugyanilyen mondjuk egy sámfa a cipőiparban, amikor kaptafát, nem sámfát, kaptafát kell készíteni. Látszik, hogy ez is egy többmenetes eljárással hozható létre. Vagy itt van egy harmadik, ez egy turbina lapát belseje. Tehát ugye itt arról van szó, hogy fizikusok kitalálják, mi volna az ideális turbina lapát, és azt le kell gyártani valahogy. Na most ezt egyszerű eszközökkel nem lehet, ez csak olyanokkal lehet, amelyek képesek egyrészt ezt a felületet definiálni, ehhez kell a grafikus diszplé és a hozzátartozó számítástechnika, meg kell egy olyan szerszámgép vezérlő, ami a szerszámot végigvezeti ezeken a pályákon. Na ez már így együttesen a legszigorúbb embargós területekre tartozik, mert így lehet egyébként tenger alatt járó csavart készíteni, amely zajmentes. Tehát ez a magyarázat arra, hogy miért tiltották, és nem lehetett szerszámgépeket behozni. Fölül láthatjuk az elemeit, meg a prospektusát ennek a GD80-nak, aminek majd egy kisebb változatát lehet mutatni. Lent van egy összeállítás, amelyik éppen azt mutatja, hogy hogyan lehet a szabad felületeket definiálni, és mellette látható a szerszámgép vezérlő, amelyik mindezt végrehajtja. Na ezt, és a benne rejlő processzorok egyike, ez a 68000-es. Úgyhogy akkor most megnézhetjük az igaziba. Tehát 71-ig elkészült a korábbi képeken látható grafikus diszplej, amelynek önálló számítástechnikai kapacitása nem volt. Ekkor kezdték el fejleszteni ezt a GD80-nak nevezett grafikus munkaállomást, aminek volt ilyen kisméretű változata, de létezik egy körülbelül ekkora méretű radarernyős változata is, ami továbbra is vektorgrafikus módon működött, de az alsó részen látható az a doboz, amiben az önálló számítástechnikai kapacitás van. Tehát ez így együtt egy kis grafikus terminál volt. Na most az az érdekessége, hogy ebbe lévő számítástechnikai kapacitás úgynevezett bit slice processzorokból épül fel, amit persze hát akkor Amerikából érkezett, ez az AMD-nek a 29-es sorozata, és ebből egy 64 bites meg egy 48 bites épült fel. Az az állításom, hogy ez a Magyarországon fejlesztett központi egységek közül a legnagyobb. Tehát ez úgy kezdődött, hogy ezen emulálták a TPA 70-et, tehát megépítettek elsőre egy TPA számítógépet bitslice-ból. Utána megcsinálták benne a lebegőpontos aritmetikát, a vektor és matrix kezelő hardvert, tehát ennek mikor teljes kiépítése megvolt, abban az esetben a legnagyobb hazai fejlesztésű számítástechnika volt, mert ennek nem volt semmilyen őse, tehát ez nulláról fejlesztett dolog volt, csak az AM bitslice processzort használták, és saját mikrokóddal ment. Most ez az eszköz, ez ugye egyrészt gépészeti tervezéshez volt jó, a másik különleges alkalmazása a repülés irányítási szimulátor. A akkori Malévnál úgy készültek a forgalom irányítók, hogy 5 ilyen munkaállomás volt, és ez egy lokálhálózati rendszerbe volt kötve, amelyik alkalmas volt arra, hogy az operátoroknak a teljesen szimulált radarképet adja, és számolja az összes légifolyosóban lévő repülőgépnek az útját. Tehát úgy, hogy aerodinamikus számításokkal és a repülőgépek adataiból tudta, hogy melyik hol jár és merre megy. Tehát ez egy 15 évig működött a Ferihegyen, sajnos nem találtunk fel belőle semmit. Ez a berendezés csak innen az egyetemről van, de ez ennek a különlegessége, hogy itt látható az a teljesítmény, ami nemigen fordult elő máshol Magyarországon. Sajnos nem működő képes, mert nem lehetett helyreállítani. Na most a párja, ez a szerszámgép vezérlő, amelyik ugye alkalmas arra, hogy a gépészeti formákat megvalósítsa. Erről tudnivaló az, hogy ez 1980-ra készült el, két részből áll, van benne egy úgynevezett NC rész, azaz numerikus kontroll, amelyik interpolátorokat tartalmaz, ráadásul 24 bitesek hardware interpolátorokat, aminek következtében a pontossága itt látható, 2 méteren 1 mikron pontosan tudta a szerszámokat vezérelni. Ez éppenséggel egy 3-tengelyes, de ennek megvan az 5-tengelyes változata is. Na és ez a konkrét berendezés, ez 80-tól egészen 2014 áprilisáig, tehát több mint 30 éven át Hajdúböszörményben egy fémmegmunkáló központtal együtt dolgozott, és utána hoztuk el ide. Tehát ez 33-34 év után üzemképes, és jól működik. Még egy dolgot kell megemlíteni, hogy ebbe az időbe a kijelzőkkel nem volt sok, tehát itt 2x20 karakter az, amit ez kijelez. És igazából itt már kialakult az a technika, hogy menürendszer szerűen ezen a néhány soron lehessen kommunikálni, ezért is dialóg CNC-nek a neve, mert itt kialakult már az a menürendszer, ami a mai telefonokban megszokott, és leföl szaladgálunk, de ez már akkor működött így. Érdemes talán belenézni, de ez most nem biztos, hogy fog menni, de sikerült, hogy ez egy ilyen kártyákból álló berendezés, amelyik hát egyrészt tartalmazza az interpolátorokat, másrészt a hozzátett mikroszámítógépet, és itt kell megemlékezni arról, hogy ez már CNC, tehát egy komputer segíti a működést, és itt van a titok, hogy amíg csak NC volt, addig a papír szallagról beolvasott adatokat, amik itt találhatók egyen lejjebb, ami vezérelte az Esterga gép mozgását, ezt ebbe az esetben már be lehetett írni a mikroszámítógépbe, és a mikroszámítógép minden egyes új pálya mozdulatnál újat tölthetett be. Tehát így lehetett a szabad felületet megcsinálni, mert minden egyes fogásnál új pályán működhetett a berendezés. És ez volt a titka, hogy miért volt ez embargós, mert ezzel valóban szabad felületeket lehetett megcsinálni. A gép belül látszik, hogy elég piszkos, mert ugye a sok olajos levegő rátapadt, de egy kis megpucolás után ez működőképesen érkezett ide, úgyhogy ez a stakiba lévő régi hardverek egyik gyöngyszeme, mert ez üzemképes is ebbe az állapotba. Erről a szerkezetről is megemlékeznénk, mert ez is egy érdekes darabja a magyar számítástechnikának. Ez egy 74-be készült videoton terminál, amelyikről így elsőre azt kell tudni, hogy az én fizetésem akkor 1500 forint volt, ez pedig 300 ezer forint volt. Tehát 200-szoros mérnöki fizetésért lehetett hozzájutni egy olyan diszpléhez, ami nem tudott mást, mint 16 sorban 80 karaktert kiírni. De ez óriási dolog volt ahhoz képest, hogy addig csak az elektromechanikus kiíró és lyukasztó szerkezetek álltak rendelkezésre. Ennél a berendezésnél lehet azt is látni, hogy a memória ínség nagy volt, mert az első memória kártyái még olyan félvezetők, amik shift regiszterek voltak. Tehát nem rendes random access memory, hanem shift regiszter. Na most ez azért kötődik a stakihoz, mert a karaktergenerátorát és a kódolását itt csinálták, és egy-egy kártya a stakiba készült, mert az eredetiben még első renden diódás karaktergenerátorok és kóder mátrixok voltak, ami azt jelenti, hogy egy panelon körülbelül több száz dióda biztosította a kódolást. Na most ez a berendezés, tehát már EEPROM-ba kódolta a klaviatúrát és a kijelzőt, de a videóton ezzel alapozta meg tulajdonképpen a gazdasági alapját, mert teljes kelet-európai piacon ez volt a diszplé. Tehát ez egy emblematikus darab, keveset tud, nagy méretű, de mégis volt, és ez volt egy ipari rendszer. Ezt persze mindenki megpróbálta a maga módján olcsóbbá tenni, hogy saját maga készített diszplét, adott esetben videóton, televízióból, vagy valami más eszközből. Tehát ez egy emblematikus dolog, de a stakihoz köze van, mert itt fejlesztették ezt a két részt. Ha tovább lépünk, és a fontos dolgokhoz, itt látható egy kissé ütött-kopott szekrény, de ha elmondom, hogy ezzel az öt kelet-európai atomerőmű üzemanyagát tölti ki be, akkor mindjárt értékesebbnek látszik. De az oldalán látható egy fénykép, ami arról a bizonyos daruról szól, meg látható, ami az atomerőművekbe az üzemanyagot rakosgatja ide-oda. ezt a darut a Ganz készítette annak idején, és a daru jellemzői az, hogy 15 méteres pályát futnak be legalább, majd a 15 méteres pálya mentén körülbelül 15 méter mélyre le tudnak nyúlni, hogy a víz alatt lévő üzemanyag cellákat kiemelje, és mindezen közben ez egy néhány milliméteres pontossággal tudja ezt tenni. Tehát, hogy ez működjön, ehhez egyrészt nyilván nagyon jónak kellett lenni a darunak. A hajtásához való motoroknak az irányítását az szintén azt akiba fejlesztették, és ami itt látható, ez az elektronikus vezérlésének egy azért ütött-kopott változata, mert ez a fejlesztői példány volt, amit a Stakiba használtak, és ami hát sok mindent megért. Nyilván nem így néz ki az, amelyik működik az atomerőművekbe, de ez egy több processzoros rendszer, mindegyik emelet egy-egy Z80-nal megáldott egység, amelyek redundánsan végezték mind a mérést, hogy hol van a kocsi, mind a vezérlését a hajtásnak, és az éppen, amit ott lent a kamerán nézünk, az egy kapcsoló teszter, tehát hogy a bemeneteket hogy kezelje, és ezek a modulok egymással optocsatolt HDLC kommunikációval dolgoztak. Tehát ez végül is egy sokprocesszoros, redundáns rendszer, és azt lehet róla tudni, hogy mind a mai napig, a 80-as évek közepétől legalább 5 atomerőműbe biztosítja ezt a pakolási rendszert, aminek hát nagyon megbízhatónak kellett lenni. Egyik érdekesség az, hogy van olyan atomerőmű, ahol ezt az egész darut egy másik helyre átemelik, ahol több blokk van, és akkor ott újra hitelesíteni kell a mozgását. Mert évente erre csak egyszer van szükség, tehát az atomerőműben a kazettákat évente egyszer rakosgatják, és akkor ezt az egész darurendszert átemelik egy másik helyre, tehát ennek például azt is kellett tudni, hogy az új helyen mindent hitelesítsen újra. Tehát ez egy orosz botkormány ugyan, de egy irányba engedi csak a mozgatást, mert a biztonsági okokból nem lehetett két irányba mozogni, mindig előre ki kellett jelölni, hogy melyik irányba viszik a kazettákat. Úgyhogy ez is a Stakinak egy olyan terméke, aminek kevés PR-ja volt korábban is, de nagyon fontos helyen üzemel. A fontos eszközökről, és ami későbbiekben is nagy hatással volt, beszélve eljutottunk a számítógép hálózati eszközökhöz. Az itt látható berendezés több szempontból nevezetes. Ez körülbelül szintén a 80-as évek közepére tehető, amikor nagy igény merült fel arra, hogy az akadémián tudományos célú számítógép hálózat jöjjön létre. Ez a kívánalom viszont nem teljesülhetett szintén nyugatról behozott eszközzel, mert a számítógép hálózatok is szigorú embargó alatt voltak. A 80-as években több lehetőség volt. Az európai világban az X25-ös hálózatok terjedtek el, 80-ban szabványosították. Ezt úgy mondják, hogy egy kicsit poroszos rendszer szembe az internettel, ami sokkal lezserebbül kezelte a dolgokat. Ez az X25-ös rendszer arról híres, hogy ugyancsak csomagokkal dolgozik, mint az internet, tehát csomagkapcsolt hálózatról van szó, az adatok ellenőrzött csomagokba közlekednek, de az X25 előre kijelöli azt az utat, ahol ezek az adatok mozogni fognak. Na most X25 mellett döntöttek itt az akadémián is, és Bakonyi Péter meg Csaba László együttesen a Verebélyi Pál vezette elektronikus osztállyal úgy döntöttek, hogy saját erőből megépítjük a központot. Ennek a központnak egy elemét lehet itt látni. Ez minden egyes modul úgy épül fel, hogy van egy lokálhálózati kártya, egy processzorkártya, egy másik processzor kártyával paralel csatolásban van, és ez a másik kártya pedig 8 soros vonalat tud HDLC-vel kezelni. Most egy szekrénybe a postán, vagy két szekrénybe 16 modul lett összeépítve, és így valósult meg Magyarországon először a csomagkapcsolás alapú központ, amit a Városház utcai postán helyeztünk el. Ez 128-160 vonalat biztosított, és ezen az új rendszerű módon csatolta az intézményeket egymáshoz. A rendszernek elemei voltak a végponton elhelyezett X25-ös berendezések. Ez egy gyártásba vitt TPS-1 nevű szerkezet, amit hát nem akartunk saját gyártásba csinálni, és akkor még létezett a telefongyár, és legalább egy évi munkával sikerült ott gyártásba vinni. Nagy küzdelem volt, mert egy merev nagy gyárral szembe a fejlesztési oldalról kissé hanyagul kezelt dolgokat nehéz volt ott végül is győzelemre vinni, de 400 darabot legyártottak. Ez lehetett olyan 88 fele már, vagy 87 körül, majd a telefongyár megszűnt, és akkor ugyanezt a változatot előállítottuk saját magunk. Tehát ez is egy Z80-assal és 10 vonalat kezelő kis doboz. Azt kell mondani, hogy ez is nagy teljesítmény volt, nem akkora, mint az előbb említett, de ha meggondoljuk, hogy 64 kilobájtba a teljes szabvány tudóan többször 9600 bites vonalat tudott kezelni, úgy, hogy ez későbbiekbe is megfelelt, akkor elismeréssel kell azoknak a szoftvereseknek lenni, akik ebbe a mennyiségbe belegyötörték. Tehát adatra, programra volt együttesen 64 kilobájt. Na és az hozzátartozik, hogy az X25 megmaradt még egy jó ideig a banki rendszerbe, és az OTP-be 1000 darab ilyen doboz szolgált a pénzkiadó automaták, számítógépek csatolására. Tehát ez valóban túlélte a rendszerváltást, és sokáig még üzembe volt. Itt látható egy utolsó fejlesztése, amelyik működőképes még most is. Egy olyan berendezés, ami már PC alapú, látszik, hogy ez ipari PC, de az általunk fejlesztett X25-ös kártyák laknak benne, és létrehozott egy 6 vonalas központot, amelyik még a nevébe őrzi az eredeti program, hogy mire szolgált, két postai vonalat kötött össze, egy ilyen shockboxnak nevezett rendszert, ami a postán is van, de volt a Viktor Hugo utcában, és itt látható egy név, hogy VHX, ez volt az első magyarországi name-szerver az internetbe. Tehát abban az időben ez olyan lehetett 92 körül, az X25 felett ment a nemzetközi internet kapcsolatunk, és ez az eszköz biztosította azt, hogy a két postai vonalon a foglaltság egyforma legyen, mivel a TCP/IP, az IP az össze-vissza küldi a csomagokat, valakinek gondoskodni kellett arról, hogy ez egyenletesen osztva menjen ki. Még egy dobozról érdemes megemlékezni, ez a C-box nevezetű. Ez csatorna, csatoló, innen van ez a szerencsés elnevezés, aminek az volt a lényege, hogy IBM csatornára csatolta az X25-ös egységet. Tehát ez egy bit slice rendszer, ami azért kellett, mert nagy sebességű az IBM csatorna, ez pedig egy Z80-as rendszer, ami az X25-öt tudta még ebből a berendezésből kifolyólag. Na most ennek az az érdekessége, hogy itt van ez a csatlakozó, ez majdnem IBM csatlakozó, de ez az ESR. Tehát, mint tudjuk, az ESR rendszer az IBM lopása, de azért a csatlakozó nem kompatibilis, ezért ez így néz ki az ESR-be. Na most, hogy ez nem vicc volt, az a számítógép, amin a levelező rendszert egy IBM-en csináltuk, az első időkben pontosan két évig egy őrzővédővel került ide, tehát a számítógép terembe egy sarokba ült egy amerikai jó ember, aki ellenőrizte a programokat, és hogy mikor mit csinálnak. Mikor ő elment, mert már lazult egy kicsit a dolog, akkor köthettük rá ezt a dobozt, mert igazit nem kaphattuk, tehát az IBM nem szállíthatta az X25-ös változatot, és akkor a rendszer úgy alakult, hogy az IBM-en volt a levelező rendszer, ezzel a csatolóval került az X25 hálózatba, és így tudtak az akadémiai kutatóintézetek hozzájutni a hálózathoz, és ez volt az NIF alapja. Tehát itt kezdődött, ami már IP-t is hordozott, sőt annyira, hogy ez a berendezés arról nevezetes, hogy két ilyenen keresztül jött létre az első internet kapcsolat, lincen keresztül, az, amelyik már a hivatalosan bejegyzett .hu-ra végződő első csomagokat küldte. Az alatta lévő kis kártya sorozat az az első kommunikációs céllal fejlesztett mikroprocesszor rendszernek a kártyáit tartalmazza. Ez egy MS-700-nak hívott eszköz, amiben először próbáltuk ki az X25-öt, csináltunk belőle számítógép terminált a CDC-hez, egy UT200-ast, és hát tanultuk meg a kommunikáció alapjait. Ez még most is néha működésre bírható. Mikor megszűnt már az X25 fejlesztés, és elkezdődött a TCP/IP, akkor fejlesztettünk, de ez már csak ilyen közvetett fejlesztésnek mondható, routereket, de ezek PC alapúak. Tehát akkor már a munka egyrészt csak arra korlátozott, hogy vonali kártyákat készítsünk, tehát HDLC, 2 megabitig terjedő kártyáit, amit ott a vitrínben látható, és beépítsük valami kis dobozba, amik hát addig voltak piacképesek, míg a kínaiak teljesen le nem nyomták az árát. Tehát gyakorlatilag ez a rész itt azt mutatja már, hogy a hálózati fejlesztések attól a nagy pillanattól, amikor magunk megvalósítottunk egy központot, hogyan csengtek le nagyjából a 2000-es évek elejéig, mikor már máshonnan szerezték be a routereket. Ennyit erről. Szóval az előbbi kazetta átrakónál már említettük, hogy az erős áramú részben is részt vett a Staki. Itt ebből lehet néhány példát látni. Ezek mind hegesztő áramforrások, amiket ide lehetett hozni, megmutatni, de mindenféle erős áramú hajtást is fejlesztett a Staki. Ezek a 80-as években fejlesztett ez a berendezés, ez 300 amperes nagyfrekvenciás eljárással készült hegesztő trafó, aminek már digitális volt a vezérlése. Na most ez azért érdekes, mert ennek a rokona mind a mai napig a libegőt hajtja. Tehát a libegőben két olyan hajtás van, ami daruhajtásnak készült, és a daruhajtás elég különleges, mert úgy kell megállni, hogy elektronikus fékkel kell tudni, és az bizony nagyon nehéz volt megvalósítani. De mai napig ott üzemel két darab, és az is a Stakiból származó berendezés. Ezek a lentiek, ezek már későbbiek, fejlettebbek, többet tudó hegesztőgépek. Az egyiken látszik, hogy rengeteg potméterrel sokféle tulajdonságot lehet állítani, a következőbe pedig már ezt egy mikrokontroller váltja ki, és a paramétereket mind digitálissal lehet bevinni. Tehát a Stakiba jelentős erős áramú fejlesztés volt, de hát azoknak a darabjait nem lehet ide behozni. Általános célú számítógép fejlesztés is volt. Persze, mert amint a mérnökök kezébe mikroprocesszor került, akkor szerették volna az asztalra tenni a számítástechnikát. Hát ezért senki se állta meg, hogy ne fejlesszen valami olyan eszközt, amiből az asztalon számára számítógép lehet. Na, az egyik inspiráló az a nyomda volt. A nyomdába ugye szerettek volna elektronizálni, de annak az volt az akadálya, hogy a szokásos, például az előbb említett videóton display alkalmatlan sokféle karakter megjelenítésére. Ezt a kis szerkezetet megnézzük, itt a karakterek félesége az meglehetősen nagy, integrál jeltől a negatív, a megjelenő számokig, szerkesztési jelekig, úgyhogy ez inspirált minket arra, hogy csináljunk egy olyan szerkezetet, amin egyrészt ennyi billentyű van, hogy mindent tudjanak írni, másrészt olyan gyorsan lehessen gépelni, ahogy azok a kislányok tudtak, ezzel nagyon sok bajunk volt, mert nehéz volt megcsinálni, és grafikusan jelenjenek meg a karakterek. Ezzel kezdődött egy olyan fejlesztés, ami aztán Sister néven futott a Stakiba, és azért Sister, mert az az osztály, amelyik ezt csinálta, a számítógép főosztály, csak terminálokat fejleszthetett, és ezt terminálnak neveztük, és így lett a Sister. Ez a Staki számára fejlesztett munkaállomás, ami Sister névre hallgat szintén, ez is egy Z80-as rendszer, de ezt a Beagba gyártották, amelyikhez volt kapcsolatunk. A lokál hálózatot ez a bizonyos Lambox adta, amivel az egész épület be volt kábelezve. 1 megabit per szekundumos volt az akkori internet vagy ethernetünk. Hasonló protokollal dolgozott, mint az Ethernet, de egy kis sajátos fejlesztés, magyaros fejlesztés volt benne, ami hát egy kicsit jobbá tette elméletileg, de ha 10 megabitet tudtunk volna, az sokkal jobb lett volna, mint ez a kis fejlesztés, de hát az akkori eszközök nem tették lehetővé. Egy telefongyári nyomtató van, amelyik a nyomtatásra volt, de az egy Mannesmann Talli nyomtatónak a telefongyári változata, és egy Orion display, tehát ebből állt össze a munkaállomás, viszont egy nagyon jó szövegszerkesztő volt hozzá, és nagyon sokan szerették ezt használni. Tehát irodai munkáját a Stakiba ezen végezte, sok dokumentum és sok levél született ezen a gépen. És akkor belevágtunk egy olyan fejlesztésbe is, ami igazából nem a Staki profilja volt, de ugye az embert fölpiszkálják, hogy importba hoztunk be sok iskolai számítógépet, és hát miért ne lehetne magyar is belőle. Na most így született a Primo, amelyik hát egy igen agilis Móricz Sándor nevű úrnak köszönheti a létét, aki ezt az egészet fölkarolta, és az az elgondolása volt, hogy a szocializmus közepén kapitalista módszerekkel próbál megteremteni egy ilyen terméket, és ez nagyjából sikerült is, mert összehozott egy olyan vállalkozást, amiben az elektromodul adta az anyagot, az volt akkor az importőr, a Staki emberei fejlesztették a berendezést, és a Sárisápi MGTS volt a gyártó. Ez ugye ma mulatságos, de akkori időkben ők voltak gazdaságilag szabadabbak arra, hogy egyrészt például a fejlesztőket megfizessék, a szabad munkaerőt biztosítsanak a gyártáshoz, és bizony csolnokon elkezdték ezeket a berendezéseket forrasztani. Tehát 84-ben készült el a Primo, ez a fejlesztői példánya, és a cél az volt, hogy egy mosógép áráért lehessen megkapni. Na most ugye akkor rögtön a billentyűjét lehet látni, hogy ez egy furcsaság, nem véletlenül, mert egy ilyen billentyű az 100 forint volt nagyjából akkor, tehát ebből, ha egy egész klaviatúrát csinál az ember, elmegy a mosógép ára. Úgyhogy egy más módszert kellett, akkor nem tudtuk ugyan még ezt a fogalmat, hogy kakaó biztos, de ez már az volt, ez a billentyűzet, és érintő rendszerű, amit hát sokan azért nem szerettek, de akinek jó volt, az megszokta. És ennek az is volt a feltétele, hogy csak szocialista alkatrészekből volt szabad megcsinálni. Tehát ezért látszik, hogy ebbe NDK Z80 processzor van, elben orosz dinamikus RAM-ok vannak benne, és szintén orosz gyártmányú EEPROM-ok. A vicc az, hogy amikor gyártásba került, az MO egyetlen darab orosz alkatrészt se hozott, mind nyugatról érkeztek be, de a feltételek között mégis ez szerepelt, mert hát sokkal olcsóbb volt nyugatról behozni már ezeket az IC-ket, mint kivárni, hogy a KGST-ből megérkezzen. A billentyű az egyetlen kivétel, mert azt egy olyan kollégánk, Örlei Gábor csinálta, aki sokáig orosz számítógépeket javított, és így jött rá, hogy egyik IC, ami nem kompatibilis pontosan az amerikai változattal, rendelkezett olyan tulajdonsággal, hogy ezt a billentyűzetet meg lehetett csinálni. Tehát a billentyűbe csak orosz alkatrészt lehetett használni, és így készült el a Primo, aminek itt két változata látható a vitrínbe, azok az elkészült darabok, ez pedig a fejlesztői példány. Még egy nagyon fontos terület volt az ipar felé, itt már elkezdtem a nyomdát említeni, de mint volt a sztakiba, mindig fontos volt az, hogy a eszközök gyártásához nyújtson segítséget, főleg elektronikai eszközök gyártásához. Tehát az egyik fontos dolog a nyomtatott áramkör készítés. A nyomtatott áramkör készítés egyre pontosabb megoldásokat kívánt. Először volt a rajzgépen, amikor tollal húzták a nyomát a részfóliának, később pedig fotózás útján készültek. Az itt látható berendezés alkalmas arra, hogy ilyen 50x60-as filmre 10 mikron pontossággal rajzoljon rajzolatot. Ezek az úgynevezett lézerlevilágítók vagy lézergráf eszközök. Ezeknek van egy közös magja. Ez a közös mag itt látható, illetve a benne lévő eszköz az ez a kis akusztó-optikai modulátor vagy deflektor, aminek az a lényege, hogy egy tellírium-dioxid kristályra rávisznek fémezést, fegyverzetet, és körülbelül 8 vagy 16 rövid hullámú adóval meghajtjuk. Ettől a kristály elkezd rezegni, és 16 rácsállandója lesz. És az eredetileg egy sugaras lézerből, itt, ha nagyon jó szeme van valakinek, 16-ot csinál. Tehát ezekbe a berendezésekbe úgy írjuk a filmre föl az rajzolatot, hogy 16 sugáron, 10 mikronnal, azaz 160 mikront rajzolunk fel egyszerre, és ebbe a berendezésbe egy nagy dobra feltesszük a filmet, majd a kocsira rátesszük ezt a lézerfejet, és minden fordulatára a dobnak 160 mikronnal odébb lépünk. És így készülhet el egy olyan offset lemez, ami vagy nyomdába jó, vagy elkészülhet nyomtatott áramkörnek a rétegrajza. Ezekből a berendezésekből körülbelül 50-et a világban szanaszét használnak. Ez a példány a legutolsó fejlesztés, már nem piros lézerrel dolgozik, hanem kékkel, és ezt tette lehetővé, hogy offset lemez direkt közvetlenül levilágítsuk. Most az a szerencsénk, hogy ezt nem tudtuk eladni, mert akinek szántuk tönkrement, és így bemutatható vált, de ez az egyetlen ilyen példány, tehát ezt nehéz is eladni, míg a többi azért már bevezetett termék volt. Na most a lézer berendezések közül ott láthatók a lézergráfok korábbi változatai, de az is látható, hogy milyen gyönyörű nyomatokat lehetett ezekkel elérni. Ugyanis a 10 mikronos felbontás, amit ez a fej tud, az lehetővé tette azt, hogy a nyomdai rácsokba nem csak az egyszerű, hanem a véletlenszerű rácsokat is megvalósítsák, és érdekes módon a szemnek sokkal finomabb és jobb érzetet ad, ha a raster nem szisztematikus, hanem véletlenszerű. Tehát az itt látható legszebb nyomatok, meg a részvény nyomatok, ezek ezen készültek. Az első lézergráfszerű printer viszont még korábban elkészült, és ott néhány nyomat látható abból, ami a 70-es évek végén sztaki fejlesztésű lézerprinterből származnak. Tehát az akkor egyidős volt nagyjából a HP-nak a nyomtatójával, csak hát a többi rész hiányzott hozzá. A lézerfejünk megvolt, de a többi az nem. Az is érdekes, hogy ez a nagy zöld panel, ez a 8 rádióadó, ami hát persze később kisebb lett, és egy szappanos doboz méretbe is elfért, de ez volt az első és igen sok bonyodalmat okozó rendszer, amiben 8, körülbelül 30 és 100 MHz közötti frekvenciát kellett amplitúdóba szabályozható módon, meg frekvenciába előállítani. Úgy nagyjából a 90-es évek végén már kiderült, hogy a hagyományos számítás technikába, mivel az embargó megszűnt, már sokat nem lehet keresni, mert az import eszközök azok olyan olcsók voltak, hogy ott már igazi fejlesztési lehetőség nem volt, és még azt gondoltuk, hogy a levilágítók révén vannak finom mechanikai ismereteink, illetve jelentős számítás technikai ismeretünk, és belevágtunk egy olyan projektbe, fejlesztésbe, hogy azt gondoltuk, hogy az archív filmek megmentésébe valamit ezekkel a számítástechnikai eszközökkel lehet kezdeni. Így nyertünk egy pályázatot, amiben az volt az alap elképzelés, hogy a rossz minőségű, rossz állapotú archív filmeket bedigitalizáljuk, digitalizálás után helyreállítjuk, majd visszaírjuk filmre. Ez az elképzeléshez egy pályázatot elnyertünk, és ennek során el is készült ez a két berendezés. De sajnos egyik se lett tökéletes abban az értelemben, hogy használni is tudtuk volna, és az archívum képes lett volna ezeket üzemeltetni. De elkészült mind a kettő, és így azért mindegyiknek van valami szerepe, ha más nem technika történeti. Ebbe a berendezésbe lehet látni, ahogy a filmet digitalizáljuk. Ugye pályázat lévén mi azt gondoltuk, hogy nagy felbontásra van szükség, tehát a mai időkben ugye a 4K-t kezdik mondogatni, mint hogy most már ilyen lesz a mozi, meg a tévé. Mi nagyot mondtunk, és 6K-t terveztünk. Tehát valóban ez a berendezés 6K-val tudja bontani a filmet, ami pontosan azt jelenti, hogy 4 mikronos egy képpont. Na most a 4 mikronos képpontot persze borzasztóan lassan lehet megoldani, tehát itt lehet látni, hogy milyen sebességgel mozog a film. Ez azt jelenti, hogy egy képet olyan 10 másodperc alatt lehet digitalizálni, és ez alatt rengeteg adat keletkezik, mivel egy vonal az 6000 képpontból, és nem csak az RGB, hanem infravöröst is szedünk, ami a karcok kiszedését segíti. Tehát ez volt, illetve még egy fontos dolog, hogy nem perforációval továbbítja, hanem egy szilikon gumi hengerrel, és ez is lett a baja, mert ez nem elég pontos, tehát a képeket nagyon nehéz egymásra tenni, ami után a szkennelés megtörténik. Ott lehet látni a két monitoron, az egyiken, hogy halad a film a kapu előtt, a másik meg már a digitalizált képet, de itt hívnám fel a figyelmet, hogy a szélén itt látható ez a hangcsík. Úgyhogy igazából mi legtöbbet ezt a hangcsíkot digitalizáltuk ezen a gépen, mert az Erdélyi Gábor hangmérnök ötlete alapján ebből a csíkból, ha az burkoló görbéket szedjük ki grafikusan, akkor sokkal jobb hangot lehet kapni, mint ha rendes fotocellás lejátszón játsszuk le a filmet. Hát ezt meg is valósítottuk, nagyon jó eredménnyel, és ennek köszönhető, hogy a Ludas Matyi című film visszakapta az eredeti hangját, mert azt ezzel a módszerrel csináltuk. A berendezés, vagy a rendszer utolsó tagja ugye az lett volna, hogy a filmet visszaírjuk, és ez a nagyon bonyolult finom mechanikai optikai szerkezet, ez erre a film visszaírásra szolgál. Ez megint csak 4 mikron pontosságú, tehát 6K-s berendezés, és ez a három lézernek megfelelő optikai rendszer tartalmazza, egy közösítő fejet, és az érdekesség, hogy a visszaírás az egy forgó fejjel történik, tehát ezt a három sugárból összekevert fényt egy forgó fejen lévő optika egy patkóba behelyezett filmre írja föl, és így biztosítja a 6000-es felírást. De ez is persze olyan sebességgel ír, hogy ugye egy körbe menetnél a filmnek csak egy 4 mikronos pont sorát írja föl, és ebből 6000-et kell fölírni. Tehát 6000-szer kell körbeforogjon a fej, és így alakul ki az, viszont egy félméteres darabot ír egyszerre, tehát kialakul az, hogy 10 másodpercenként ír körülbelül egy kockát. Hát ez igen békés természet, és ugye a mai rendszerekbe, tehát amivel a professzionális filmeket írták vissza, azok persze gyorsabbak, és az is igaz, hogy a mai világban már vissza se írják, tehát az az elképzelés, hogy feltétlenül filmre kell visszaírni, ez már az archívumokba is kezd megdőlni, mert már lassan mindenki elfogadja, hogy a filmet elég csak elektronikusan tárolni. Tehát ez, ha úgy tetszik, a finom mechanika elektronikai csúcsa, ami a Stakiba készült, mert ez is itt készült még, mint utolsó mohikán, és találtunk rá egy alkalmazást, amiben még most is működik, ugyanis szintén a Stakiba készült egy kronoszkóp nevezetű eszköz, ami arra volna hivatott, hogy például régi történelmi helyeken bemutassa, hogy milyen volt régen. Aquincumba és a Kisnánai várba található ilyen, ami azt kívánja, hogy a régészek által rekonstruált például Aquincumi falunak a teljes panoráma képét kell rárögzíteni egy filmre, és ezt betesszük egy szerkezetbe, ami a filmet mindig oda mozdítja, amerre nézünk. Tehát ha valaki erre a két helyre elmegy, és az adott kronoszkópba belenéz, akkor elfordítva a képet azt látja, hogy milyen volt régen abba az irányba. Ehhez az kellett, hogy egy félméteres panorámaképet tudjunk csinálni. Ebben ez a gép egyedülálló, mert az összes professzionális filmvisszaíró csak kockákat tud írni, mi meg egybe föl tudjuk írni. Tehát találtunk egy olyan alkalmazást, amiben egyedülálló, csak nem biztos, hogy lesz sok kronoszkóp még, mert az is eredetileg elektronikus volt, és most már lehet, hogy újra visszatérnek, mert már talán elég olcsó. Itt említettem a hangot, ez volt az első ilyen hangfeldolgozásos próbálkozásunk, de aztán ennek alapján egy fonográf és lemez visszajátszót is szerkesztettünk, amit a másik helyen mutatok meg. Ha úgy tetszik, két mérnöki játék található, ami azt próbálta megvalósítani, hogy hogyan lehet mechanikus hangrögzítésből érintés nélkül visszaszerezni a hangot. Ez egy fonográf henger és egy lemez lejátszásával mutatható be. Itt ezen az ábrán lehet látni magát ezt a lemez lejátszót, amiben feltűnő, hogy van egy ilyen optikai rendszer, meg egy nagyon erős optika, és a végén egy kamera. Ennek a kamerának a képét lehet itt látni, ami nem más, mint a baráz, a lemez teteje, a két vízszintes, és ez a barázda maga. Ez úgy történik, hogy egy résfénnyel világítjuk meg, és az árokba belenézünk. Tehát ez a távolság, ez itt körülbelül ez 250 mikron, ez meg benne az árok. És itt a hangot úgy kapjuk vissza, hogy ennek az ároknak a mozgását ebből a videójelből kell visszaszámolni. És ezt sikeresen megtettük. Ez egy kicsit könnyebb, mert a lemeznek a barázdája az meglehetősen nagy, ellenben a fonográfé az nagyon kicsi. Ha itt megfigyeljük az ábrát, ezen a fölsőn ugyanúgy a barázdát lehet látni, most éppen itt a legmélyebb pontja, és körülbelül így néz ki a barázda. Tehát ez egy borzasztó lapos, tehát az Edison hengerek barázdája az nagyon lapos ároknak tekinthető. Itt érdemes megemlíteni, hogy az Edison fonográf az sose a tű vitte magát a lejátszót, hanem egy menetes orsó. És 100 évvel ezelőtt úgy gyártották a menetes orsókat, hogy csereszabatosak voltak. Tehát ez nem kis teljesítmény. Itt látható, most közepére érkezett, itt van ez a barázda. Na most mivel nekünk hát az meglévő hengerhez kellett alkalmazkodni, számítástechnikailag érdekes megoldások vannak. Ez az eredeti jelből itt képezett egy szignálprocesszor, egy ilyen furcsább jelet, amelyik feldolgozásával egy emelő szerkezet, amit így meg tudok erőszakolni egy kicsit, leföl mozgatja a fejet, biztosítva azt, hogy ha a henger üt és eltér a magassága, ő mindig követni tudja. Ez az egyik feladat, mert ugye a fonográfnál ráadásul a hang ebbe az irányba van. Tehát ennek a videójelnek a lefölsüllyedéséből lehet a hangot visszaállítani. Mikron alatti mozgásokról beszélünk, tehát olyan kicsi. A másik irányba, tehát hogy kövesse a barázdát, egy másik képet is, és egy másik kamerát is használunk, aminek a képe itt látható, hogy 3 helyen sötétebb egy kicsit. Na most ebből egy másik szignálprocesszor, amit szintén Stakis képfeldolgozók csináltak, de már külön cégben vannak, Cortex néven, ők azok, akik megcsinálták ebből, hogy ennek a barázda sornak a lassú követésével tudjuk végigolvasni a hengert. Na, mindkét berendezésnek az a rákfenéje, hogy a mintavételt a videójel adja, mert abból állítjuk helyre, az ugye 25 Hz a videónál, ez azt jelenti, hogy ez a mintavételi frekvencia. Ezért 500-szor lassabban tudjuk lejátszani a hengert a valós idejénél. Ezért ebből, hogy mondjam, sikertermék ilyen állapotában nem lehet, mert nem igen várják ki, hogy 500-szor lassabban egy hengert le lehet játszani. Tehát ha egyszer valakinek lesz erre elég energiája, hogy a kamerákat kicserélni mondjuk 10-szer, 20-szor gyorsabbra, akkor ezek valós eszközök lehetnének. De ezeknek a működését tudtuk demonstrálni, meg megcsinálni, tehát van lejátszott hengerünk, és ezeknek a hangját meg lehet hallgatni. Tehát ez mint utolsó hardware és szoftver, és hát szoftverfejlesztés, ugye a videójelből kinyerni a hangot, ezzel fejeződött be nagyjából 2004-ben a Stakiba a hardverfejlesztés. Úgyhogy ezt ölelte fel ez a kiállítás.